Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek! Krisztológia keretében foglalkozom én a jelenések könyvével, hiszen az a báránynak, a megdicsült Krisztusnak a győzelmét és sok-sok küzdelmét mutatja, és ez az a könyv, ami a legnehezebben magyarázható, mondhatni azt, hogy örök vitára adott alkalmat az egyház történetében, hogy hogyan értelmezzenek benne egyes kifejezéseket. Hiszen prófétai irat, amely írás sosem olyan egyértelmű, mint a megtörtént dolgokra való visszaemlékezés. Mondták így korábban, hogy a prófétai homály, amelybe belefér az is, hogy tévesen lehet valamit értelmezni, amiről szól. Hát már több alkalommal egy-egy részletet magyaráztam belőle, most, hogyha a számszerűségében is meg akarnám jelölni, hogy melyik részekre gondolok a mai hittanórán, akkor a jelenések könyvének a 12-től 20. fejezetig tartó részét így nagy egészben, de egy-egy mondatában szinte fogom megemlíteni. Amikor ezt a részt olvasom, akkor eszembe jut Babits Mihálynak egyik élménye, amit leírt, hogy elment a színházba, valamely Shakespeare darabot nézte. És hogy nézte, meg hallgatta, egy idő után elveszítette a fonalat. Nem értett semmit, mert annyi minden volt benne, Babits, az író. És akkor már ilyeneket gondolt, hogy igaza van Tolstojnak, hogy Shakespeare az nagyon zagyva, abban minden van. Aztán tovább hallgatta, egy-egy mondat megütötte a fülét, és azt mondja, rájöttem. Ezt úgy kell fogadni, mint amikor a jó bort issza az ember, hogy kortyonként. Nem egyszerre lehajtani, hanem kortyonként. És hogyha így nézzük a jelenések könyvét, hogy abban nem föltétlen van egy szisztematikus gondolat, egy rendszerezettség, mert előre utal, hátra, de olyan mondatok vannak benne, amelyek meghatározták az egyház történetét, és mindig voltak olyan helyzetek, amikor ráismert az ember arra, hogy ez így van. Na most, amikor valóban apokaliptikus időket élünk, és elég csak a napjaink háborújára gondolni, hogy nemhogy közel van a béke, hanem úgy néz ki, hogy eszkalálódik a háború, mert milliárdokat ölnek a fegyverekbe, mindenki be akar már lépni valamelyik oldalba szinte. Tehát félelmetes, és az, amit mondottak, hogy hát nem gondoltuk, hogy még lesz a mikorunkban háború, hát így volt. Ha valaki ismeri a történelmet, a 14-es háború előtt is, a békebeli időben, hát a fölvilágosult ember, amely, aki annyi mindent föltalált, egyre kényelmesebb az élet, és akkor szembe találja magát a háborúval, annak összes pusztító és embert tönkretevő hatásával. Hát így vagyunk most is. Ez a könyv arról szól, hogy a világ béke az nem erre a földre fog eljönni, az majd a Sionon, a végső időkben majd, amikor új ég és új föld lesz, akkor valósul meg, addig egy nagy küzdelem vár ránk. És ez a 12. fejezet azzal kezdődik, hogy hát Krisztusnak és a sátánnak, amit sárkány formájában jelenítenek meg, van egy örök küzdelme. És ebben a küzdelemben vannak nem is mondanám, hogy mellékszereplők, hanem szereplők, akik vagy Krisztus oldalán állnak, vagy ellene vannak. Mert itt van az égi asszony, a napba öltözött asszony, hát a nagyboldog asszony napi misében szoktuk olvasni, hogy az égen nagy jel tűnt fel egy asszony, öltözelt a nap, láb alatt a hold, fején 12 csillagból korona, áldott állapotban volt, gyötrelmében, szülési fájdalmában kiáltozott. Na most ki ez az asszony? Ugye lehetett volna azt is mondani, hogy ez megjeleníti a szenvedő egyházat, az anyaszent egyházat, de a kereszténység, vagy főként a katolikus egyház azonosította Szűz Máriával ezt az asszonyt, hiszen amikor azt mondja, hogy fiú gyermeket fog szülni, aki majd vaspálcával kormányozza a nemzeteket, a második zsoltár, a messiási zsoltár, ami, hogy fiam vagy te, ma szültelek, és abban ez a rész van, hogy ez a fiú majd vaspálcával, tehát magyarán erővel fog kormányozni, már olyan értelemben, hogy az erkölcsi erővel kormányoz, olyan hatalma van, ez Jézusra vonatkozik, ha pedig így van, akkor ez az asszony nem más, mint a Szűz Mária, Jézus anyja. Csak úgy mellesleg jelzem, hogy ez a 12 csillagból álló korona lett a Európai Uniónak a jelképe, az a Paul Lévi, aki kiszabadul a koncentrációs táborból, keresztény hitre tér, egy zsidó ember, és hát benne van az, hogy ne legyen több háború, és hát kellene valami olyan egységesítő jel, hát keresztet nem tehet, mert azt már zsidók se fogadják el, muszlimok se fogadják el, és így tovább, és megy az úton, és hát mi is szoktunk látni a Mária szobrokat, hogy ott van a feje fölött egy ilyen glóriola, abban 12 csillag, azt mondja, hopp, itt van, ez legyen az uniónak, annak a jövendő egységesült szövetségnek a jelképe. Hát jó lenne, hogyha Brüsszelbe is ezt tudomásul vennék, hogy valójában a 12 csillag eredendően éppen Szűz Mária jelképe volt, hogy arra utal, és hát az a kék szín is benne, hogy a Máriának a fehér és a kék színe. No, ekkor egy nagy küzdelem kezdődik a sárkánnyal, hogy a sárkány, az őskígyó. Zsidók nem voltak vízi népek, borzasztóan féltek a Nílusban lévő krokodiltól, és valamiképpen úgy is ábrázolták, hát ez nyilván hogy egy jelkép, a gonoszságnak a jelképe, a személyes jelképe, a zsidók a gonoszság személyes atyát Sátánnak mondják, és hát a Mihály, az égi seregek vezére küzdelmet hirdet, akinek nevében ott van, hogy az Istent véd, hogy ki olyan, mint az Isten, Mikhael, és küzd ezzel a Sátánnal. A Sátán megtámadja ezt az asszonyt, a gyermekét is, a követőit is, tehát a keresztényeket is. Akkor megjelennek a tengeri, vagy megjelennek a vadállatok. Inkább elmondom egy-egy mondatban, mert hosszabb, és ezek a vadállatok, két vadállat van, a tengeri, meg a szárazföldi vadállat, az Isten ellenes hatalmat akarja, a mindenkori Isten ellenes hatalmat akarja szimbolizálni, és hát megvannak a jelképei, amelynek alapján lehetett a római birodalomra is gondolni, amikor a vadállat nevét említették. És hát ezt illik tudni nekünk, akik foglalkozunk a jelenések könyvével, hogy innét való az a szám, a 666, hogy a vadállatnak a neve, meg a száma, az 666. Ha ezt olvasjuk, például a sátánisták szívesen használják, ez a, mondhatnánk, hogy a gonoszságnak a tökéletessége. Mert ugye 666-ban benne van valami tökéletesség, de a gonoszságnak a csúcsra vitele azt jelenti a 666, a Jézusnak a szimbóluma a 888, ja, az a végtelenség és az a fajta teljesség. Tehát, hogyha valaki találkozik ezzel a számmal a mai sátánista szektáknál, akkor gondoljon arra, hogy innét van véve ez a gondolat. És hát ezeket a nagyhatalmakat aztán később próbálják beazonosítani időről időre. Itt azonban a 11. fejezettől egy szó szerint is olvasok egy részt. S láttam a bárányt, ott állt Sion hegyén, s vele 144 000, aki viselte az ő atyának homlokára írt nevét. Aztán szózatot hallottam az égből, mint nagy vizek zúgását, vagy szörnyű mennydörgés robaját. A szózat, amelyet hallottam, emlékeztetett arra, hogyan a hárfások pengetik hárfájukat. Új éneket énekeltek a trón előtt, a négy élőlény és a vének előtt. Az éneket senki nem tudta megtanulni, csak a földről megváltott 144 000. Ezek azok, akik asszonnyal nem szennyezték be magukat, szüzek maradtak, és mindenüvé követték a bárányt, bárhová ment. Ők a megváltottak az emberek közül, az Isten és a bárány első termése. Ajkukon nincs hazugság, szeplőtelenek. Na, ezt magyarázni kell ezt a részt, mert kezdve azon, hogy a Sion hegyére mennek. A Sion hegye, az lehetne mondani, hogy a Jeruzsálemnek a Gellért hegye, ahol most van a templomhegy, de most már azonosítják szinte Jeruzsálemmel, és hát nyilván szimbolikus értelmet kap, mert ebben benne van a végső időknek a győzelmi helye, a Sion. A mennyei Jeruzsálem is az lett a Sion. Proászkodtok ára, amikor múlt század elején, vagy talán még a 19. század végén indított egy lapot Esztergomba, az volt a cím, hogy a Magyar Sion. Tehát, és egyébként innét van a cionizmus is, a Sion, a Cion, innét van, ugye a cionizmus, a magyar származású Herz Tivadar Budapesten született, aki fejébe vette azt, és elég sikeresen, hogy visszaszerzi Izrael területeit. És ő indította el ezt a mozgalmat, hogy vásárolták vissza a zsidók Palesztinába a földeket, és amikor 48-ban kikiáltották, akkor már majdnem övék volt ott az a rész, hát kivéve a palesztinoké, akik azóta hát hazátlanná lettek, szinte lehetne azt mondani, mert mindig tovább-tovább kellett menniük, aztán hát ott örök konfliktusban vannak a zsidókkal. De a cionizmus az a Sion hegyéből van. Tehát ezt jó, ha tudjuk, ugye? Az más, mint a judaizmus. A judaizmus inkább vallási, a cionizmus inkább politikai jellegű. Ezt Herz Tivadar indította, magyar származású zsidó ember. Na, most ide a Sion hegyére mennek azok, akik a bárányt, azaz Krisztust követik. És a homlokukon van az atyuknak a neve. A istentelen hatalmaknak is a homlokára rá van írva istentelenség, illetve hogy ők az Isten. Hát az Augustus szó, a császár is az a isteni fönség. Tehát ők vindikálták azt, hogy ők istenek. Divinus filius, isteni fiú. Tehát így hívatták magukat. Elég csak például arra gondolnunk, hogy ez másutt is megvolt, tehát Japánban az utolsó háborúig Isten volt a császár. És a kereszténység tiltakozott az ellen, hogy ember Isten legyen. Yeah. Jézus Krisztus az Isten fia, de azon kívül ember nem lehet istenné. Tehát ők pedig isteni hatalmat maguknak tulajdonítottak. És oda fölmennek, ott van a, lehetne azt mondani, hogy az ellentétek egybeesése, a coincidencia oppositorum, hogy egyrészt van egy méretetlen nagy mennydörgés, nagy vizek zúgás, amikor a tenger csak úgy, meg az óceán úgy hömpölyög, de ugyanakkor meg lehet hallani a hárfások pengő hangját is. Tehát érdemes erre odafigyelni, hogy egy ilyen kifejezésben benne van, hogy az Isten jelenléte az mindent magába tud foglalni, hogy az ellentéteknek az egysége is benne van. Új éneket énekelnek a trón előtt, valami olyasmit, ami a végső időknek az Isten dicsőítése. Csak ez a 144 ezer tudta megtanulni, ugye a szektársok ezért mondják azt, hogy a 144 ezerbe ő beletartozik. Na most ezt is magyarázni kell itten, hogy ezek azok, akik asszonnyal nem szennyezték be magukat, szüzek maradtak és így tovább. Ezt sokáig úgy gondolták, még a keresztények is, hogy na ez a evangéliumi tanácsokat megtartó emberekre nem. Miután nem arra vonatkozik, miután a Biblia, már az Ószövetség is szereti az istentelenséget, a bálványimádást paráználkodásnak mondani. Tehát így mondja, hogy hűtlen lettél, mert parázna lettél. Ez istentelenség az Ószövetségbe. Tehát és átmentek természetesen bálványimádásba, hogy ezek voltak, akik nem voltak bálványimádók. Ugye ez a mi időnkre nagyon fontos tanulság, hiszen ez a világ, amelyikben mi élünk, az Isten száműzte. Hát nem akarta betenni az alkotmányba se, egyáltalán nem is lehet nagyon emlegetni. Európa, ugye egy francia elnök, az mindig mondja, laicizált állam Franciaország. Laicizált, tehát laikus, ott ahhoz Istennek semmi köze nincsen. Hogy ezt a franciák büszkén vallják, hogy az ő államuk olyan, ahol Istennek semmi keresni valója nincsen. De mi nem azt mondjuk, hogy cezaropapizmus legyen, vagy mint a bizánci birodalom, de Isten nem lehet száműzni ebből a világból, mert ha száműzzük, akkor látjuk azt, hogy mi van. De? Tehát itt erre vonatkozik, hogy mindazok, akik Isten tagadók lettek, azok lettek a bálvány imádók. És akik pedig hűségesek voltak, azoknak ajkukon nincs hazugság, szeplőtelenek. Hát ez a mai időkhöz szóló nagy tanítás, ugyanis hát a hazugságot azt mind az egyes ember, mind a világ elköveti. Amikor a 10 parancsolatot tanítottam a gyerekeknek, általában mindig föltettem a kérdést, hogy van-e közöttetek olyan, aki soha nem hazudott életébe? Hát voltak annyira becsületesek a gyerekek, hogy egy se tette föl a kezét. De ezt mindig megkérdeztem, hogy van-e köztetek olyan, aki soha nem hazudott? Tehát valami dologba hazudik az ember. Van egy kettősség benne. Ezért mondja a Szent Jakab apostol, hogy aki szavában nem vét, az erős férfi, erős ember. Na most a hazugság, ajkukon nincs hazugság. Hát éppen ez a baj a világnak, hogy nincs igazság, nincs, nem tudjuk mi az igaz. Deák Ferenc még annyival elintézte, amikor megkérdezték tőle, hogy mi legyen az újságírás etikája. Azt mondta Deák, hazudni pedig nem szabad. Ez legyen az etika. Chesterton mondja, hogy a kis hazugság az rosszabb, mint a nagy, a csúsztatás. Mert elhiszik az emberek, mert orbitális nagy hazugságra főkapja az ember a fejét, hogy ez nincs így. De a kis hazugságba már ott nem tudja, hogy mi az igaz. És elhiszik. Azért mondja Chesterton, hogy veszélyesebb. És mit tapasztalunk most ebben a világban? Itt van ez az átkozott háború. Ha valaki hallgatja egyik oldalt, meg a másik oldalt, akkor nem csak, hogy mást mondanak, hanem hazugnak tartják a másikat. Tehát kifejezetten, hát ugye elhangzanak olyan vélemények, hogy nem hallgatok arra az emberre, aki minden nap más hazugsággal áll elő. Hazugnak tartják. És maguk a politikusok, vagy akik beleássák magukat ebbe a kérdésbe, azt mondják, hogy nem lehet tudni, hogy mi az igazság. Mert hazudnak. Hát éppen valahol itt kezdődik a mi alapvető bűnünk, hogy a hazugsággal, az igazság eltorzításával ugye, gellett kap a világunk. És miután régen kis lehetősége volt valakinek arra, hogy hazudja, mert legfeljebb a környezete hallgatta, vagy tudom én, valamelyik újság mondta. Hát de most a Facebookon, a közösségi oldalakon, a rágalmakban mindent lehet mondani névtelenül. Lehet rágalmazni embereket, lehet hazudozni. Tehát ugye, mennyire időszerű ennek a tanítása, hogy hát erre kellene törekedni, hogy ne legyen hazug szó az életünkbe. Vagy ha nem jól mondtuk, akkor legyen bennünk annyi bátorság, hogy helyisbítsünk, hogy nem egészen így volt. Ez a pontos. Ezt meg kell tennünk. Most ezek követik a bárányt bárhová megy. Ugye ez a Krisztus követése. Bonhoeffernek, mártír sorsú, a katolikus lett volna, már szentté avattuk volna, evangélikus lelkésznek, van egy nagy könyve, a követés. Hogy ebből áll a kereszténység, hogy Krisztust követjük. Azt az életformát próbáljuk meg elsajátítani. És ez vonatkozik az egyes emberre, és közösségre is vonatkozik, mert ha nem követjük az evangéliumi normákat, akkor azzal a világgal találkozunk, amiben élünk. Szegfű Gyula, amikor kereste az okát, hogy hát, mi vezetett a Trianonhoz, meg első háború, minden, és akkor írt egy ilyen tanulmányt, hogy valahol utat tévesztettünk. Az európai ember ott tévesztett utat, amikor Isten száműzte, és hát fokozom, hogy az evangéliumi tanítás száműzte. Utat tévesztett az életébe és közösségébe. És utána jön az ítélet meghirdetése, az ítélet végrehajtása, jönnek az angyalok, akik egyrészt jó hírt mondanak, másrészt figyelmeztetnek, vagy pedig hát a büntetést helyezik kilátásba. Az első angyal az örök evangéliumot hirdeti meg, átrepül az égbolton. Féljétek az Isten, dicsőítsétek, mert eljött ítéletének az órája, boruljatok le az ég és föld, a tenger és víz források alkotója előtt. Az örök evangélium. Az evangélium az az írás, ami nem lesz sose remittenda, múltá. Mert mindig nekünk szól, a Pilinszkinek volt az a élettörténete, hogy egy nagyrakás könyve ment, mikor katona volt, és vitték őket nyugatra, és akkor egymás után dobáltak ki a hátizsákból a könyveket, hogy ez is érvényét veszítette, nem tudok vele mit kezdeni, és meghagyta a Szentírást. Az maradt meg, mert az mindig örök. Az nem válik múltá, az örök evangélium. Az Isten irgalmáról, a bűnbocsánatról, és arról, hogy hogyan kellene élnünk. Aztán jön a második angyal, amelyik meghirdeti a nagy Babilonnak az elesését. Ebben a 12-től 20-ig tartó fejezetben van egy nagy fejezet a Babilonról, a nagy bűnös városról, és hát egy ilyen rossz életű nőhöz hasonlítja, és hát azt mondják a magyarázók, hogy ez nem más, mint a római birodalom, akinek 7 feje és 10 szarva volt, a 7 fej Róma 7 dombjára gondol, a 10 szarv, meg a szarv az a 10 királyság, ami akkor a jelenések könyvének írója idején Rómához tartozott, hogy ez el fog bukni, mert nem fog megmaradni. Amikor ezt a sorokat írták, akkor még a római birodalom állt. Egészen hát a kataloni csatáig 451-ig, amikor aztán végképp összeroppant, aztán jön a odaekkerés, átveszi az uralmat, tehát még ekkor volt 400-350 éve a római birodalomnak, de elmúlt, és hát éppen arra tanít bennünket a jelenések könyve, hogy istentelen hatalom nem fog megmaradni, mind előbb-utóbb el fog pusztulni, még hogyha az ember nem is éri meg, mert rövid az élete. És aztán megjelenik a harmadik angyal, aki nagy hangon szól, és hát elítéli azokat, akik leborulnak a vadállat, és képmás előtt homlokán vagy karján viselik a bélyegét. A vadállat képmása és szobra vagy megjelenítése előtt. 50-es években a papok ezt egyértelműen például Stalin szobrára gondolták, meg Lenin képekre. És ugye nagyon örültek, hát azt hiszem, hogy a forradalom legnagyobb örvendetes élménye volt az, hogy ledöntötték a Stalin szobrot. Én volt egy főnököm, aki mutogatta, hogy én letört belőle kalapát, sajgyet, és elhozta a Stalin szobrába azt a darabot, hogy nagy bálványt le lehetett dönteni. Mondjuk kicsit hasonlót értem meg akkor, amikor a kispapokkal a Zrínyi Katonai Akadémiára mentem, és ott minden körletben ki volt téve Lenin kép. Minden körletben, a Zrínyi Katonai Akadémián, és ott találkoztam azzal a egykori parancsnokommal, aki Lenint a legeszményibb embernek tartotta. De akkor már egy kicsit úgy más nézetei is voltak, de azt mondta, hogy a gyarlóságoknál, hogy ezt még Lenin elvtárs is elkövette volna. És akkor ott a szemem láttára leszették a körletekből, ha nem tévedek, 168 Lenin képet szedtek le. És kértem egy termet, hogy ez pedig kápolnánk lesz, és kitettem a keresztet, kitettem Szűz Mária szobrát, akkor valahogy ezt írtam meg én, akkor, hogy a nagy bálványképmást ott leszettük. És aztán, ugye, ekkor, mikor ez a nagy gyötrelem végbe megy, és a szentek álhatatosak, akkor örömüzenetet hirdet, azt mondja, ez az alapja a szentek álhatatosságának, akik megtartják Isten parancsait és Jézus hitét. Erre szózatot hallottam az égből. Jegyezd föl, mostantól fogva boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg. Igen, mondja a lélek, hadd pihenjék ki fáradalmaikat, mert tetteik elkísérik őket. Innét van a temetési énekünk, vagy írd föl boldog, hogy mindaz, aki Krisztusban halt meg, a szerető tanítványnak, ugye? Szent Jánosnak mondatot, írd föl boldog, minden Jézusban elhunyt halott. Innét a jelenések könyvéből a halottak, akik az Úrban haltak meg, tehát az életüket Jézus Krisztusnak ajánlották, és amire itt oda kell figyelni, hogy hadd pihenjék ki fáradalmaikat, mert tetteik elkísérik őket. Igazolja a katolikus megigazulásról szóló tanítást. Mert mi azt mondjuk katolikusok, elsődleges a kegyelem, kell a hit, de kellenek a tettek is. és nem csak, mint egy dokumentációban, hogy hát én hálás vagyok, mert az Isten jó hozzám, hanem azért is, mert az egyfajta föltétel is az üdvösséghez. Nem mindez, aki mondja nekem, Uram, Uram, hanem megteszi mennyei atyám akaratát. És ezt maga Jézus többször is mondja, hogy akik jót cselekednek, üdvözülnek, akik nem, elkároznak. Tehát a tettekre szükség van. Nem elegendő csak a hit, az kell a hit, de a tettekre szükség van, és elkísérik őket. Úgy elgondolom, például itt is vannak ezek az ásatások, hogy mi maradt meg belőlük? Csontok, meg egy-két valami korabeli használati eszköz, vagy valami ruháról megmaradt fény, vagy üveg, vagy mit tudom én, valami tárgy. Ennyi az ember, ami megmarad, azt mondja a Szentírás, nem. A tetteik elkísérik. Nem veszik el a jó tettünk. Ezért mondja Nisszai Szent Gergely, hogy az ember önmaga szobrásza. Tehát, ahogy én alakítom magamat, az rajtam múlik, hogy az arcunk, meg egyáltalán, hogy a tettekkel önmagunkat alakítjuk. És ezért ezek elkísérnek bennünket. Sajnos a rossz tettek is olyanok, amiket hát esetleg, nem, amit számon kérnek majd rajtunk. És eztán jön az ítéletnek a végrehajtása. Múlt alkalommal már itt a haragvó dolgoknál beszéltem a hét csészéről, ami volt a hét harsona, a hét csésze kiöntése. Ahogy említettem is, ezek ilyen előre és hátra kapcsolt részek, tehát nem olyanok, amik szálán vezetetten visznek végig gondolatot, hanem úgy, ahogy a szerző kapta a kinyilatkoztatást, vagy amilyen impulzus érte őket. És aztán ilyen képletes, vagy nem, képszerű alkalmazásokat mond az ítéletről, hogy a harmadik angyal az oltárról lépett elő, ennek tűz fölött volt a hatalma, harsány hangon szólt annak, akinél éles metszőkés volt. Ereszt neki éles metszőkésedet, és született le a föld szőlőfürtjeit, mert beértek a szemek. Erre az angyal földre vetette metszőkését, leszüreltelte a föld szőlőjét, és bedobálta Isten haragjának hatalmas sajtójába. A kádat a városon kívül kitaposták, s 1600 stádiumnyira annyi vért folyt ki belőle, hogy a lovaknak a zablájukig ért. Hát ez egy ilyen megdöbbentő kép, hogy ilyen nagy lesz az ítéletnek a hatása, amit hát itt előre jövendől a Jelenések könyvének az írója. Egyébként a zsidó hadsereg, amikor 1996-ban, április 1-én egy hadműveletbe megtámadta Libanont, akkor a harag szöllője fedő néven indította a támadást. Ugye a hadsereg szokott mindig valami fedőnevet, vagy valami rejtjelet használni. Ők ezt a nevet használták, hogy a harag szöllője. Hát ugye ez a profétikus irodalomból vett gondolat, mintha akkor összepréslik a szőlő szemeket, és kifolyik belőle a mucs, tehát hát így azt mondja, a pusztítás ilyen lesz, hogy a gonoszságot meg fogja büntetni az Isten. És aztán itt a nagy pusztítás után, a római birodalom pusztulása után, amit a nagy Babilonnal szokott azonosítani a szerző, illetve mi a római birodalommal, vagy pedig valamelyik nagy Isten ellenes hatalommal, megbukik Babilon, és utána figyelmeztetik a keresztényeket, hogy én népen vonuljatok ki onnét, nehogy részetek legyen bűneikben, és benneteket is érjenek csapásaik. Bűneik az eget verik, de az Úr számon tartja gonoszságaikat. Egyébként maga Jézus is mondta, hogy amikor majd jön az ellenség a Szent Városhoz, akkor ti vonuljatok ki. És ki is vonultak a keresztények a 70-es nagy római harcok idején, és ők meg is menekültek a zsidókat, vagy elpusztították, vagy szétszórták, vagy rabláncon elvitték Rómába. De a keresztények kivonultak akkor a városból, ez ugyan nem a Róma volt, de hanem a Jeruzsálem, mert a pusztulás idején is, hát ő belőlük lettek azok a pusztában zarándokló, vándorló keresztények, akikkel évszázadok múltán találkozik majd Mohamed, és tőlük informálódik egy-két keresztény dologban. És akkor itt hát leírja a kereskedők gyászát, hogy nagyvárosban a patyolat, a bíbor, a skarlát, minden el fog pusztulni. Egy óra alatt elpusztul ekkora gazdagság, itt részletezi nagy Babilon pusztulását. Ugye mára írja, hogy háború alatt, mikor már lebombázták a házát, akkor és Taniszlibe mentették a családi aranyakat, és a végig kaptak, most pontosan nem emlékszek rá, 2 kiló lisztet érte, mert annyira elértéktelenedett, hogy mikor nagy pusztulás van, egy ilyen háború van, akkor ezek az értékek teljesen inflálódnak. És hát utána jön a boldogító rész. Aztán hallottam, hogy nagy sokaság zengi a mennyben, ezt mondva, alleluja, üdv, dicsőség és hatalom legyen a mi Istenünknek, mert igazak és igazságosak ítéletei. Elítélt a nagy kénőt, aki megrontotta a földet paráznaságával, és megbosszulta rajta szolgái vérét, melyet keze ontott ki. És akkor éneklik az alleluját, a 24 vén is dicsőítik az Istent. És ekkor jön a báránynak a menyegzője. És hallottam, mint hatalmas tömeg moraját, mint nagy vizek zúgását, mint zengő mennydörgés robaját, alleluja. Megkezdte uralmát Urunk, Istenünk, a mindenható. Örülünk, újongunk és dicsőítsük, mert eljött a bárány menyegzőinek a napja. Mennyasszonya fölkészült, megadatott neki, hogy ragyogó fehér patyolatba öltözzék. A patyolat a szentek igaz tetteit jelenti. Ekkor hozzám fordult az, aki diktálja a szöveget, írd, boldogok, akik hivatalosak a bárány menyegzői lakomájára. Majd folytatta, Istennek ezek a szavai igazak. Lába elé borultam, hogy imádjam, de ő így szólt, vigyázz, ne tedd, szolgatársad vagyok neked és testvéreidnek, akik tanúságot tesznek Jézusról. Az Istent imádd. A bárány menyegzője. Hát a házasság a legszorosabb emberi kapcsolat, ezt a képet használja föl a Szentíró. Egyébként a pogány vallásokban van ilyen, hogy az istenek házasodtak a föld gyermekeivel. Hát a mitológiák tele vannak ilyennel. Ezt a gondolatot megtisztította már az Ószövetség is, mert ezt teljesen ilyen pogány dolognak tartották, és ugye Izaiásnál, meg Ozeásnál már úgy van, hogy Izrael az Isten jegyese, a választott nép, És amikor hűtlenek voltak, mert eltértek, bálványimádókká lettek, istentelenek lettek, akkor így mondták, hogy paráználkodnak. Most ezt a képet aztán még tovább viszi a kereszténység. Az efezusi levélben Szent Pál azt mondja, hogy az egyház Krisztus jegyese, és a menyegző a világ végén lesz majd valósággá, mikor az egész egyház kibővítve eljut erre a menyegzőre, tehát a Jézus Krisztussal való kapcsolatot, azt jegyesi kapcsolatnak mondja Szent Pál apostol. Szokták mondani, hogy érdemes arra fölfigyelni, hogy nem azt mondja, hogy az özvegye, hanem jegyese. Tűnik, a jegyes az nem rendelkezik a javakkal, hanem annyit tud felhasználni, amennyit a vőlegény ad neki. Tehát az egyház az nem autonóm olyan szempontból, hogy azt tesz, amit akar, vagy a római pápa. Nem. Meg van kötve ő is, maga a pápa is mondja, hogy nem tehetek más, de kinyilatkoztatáson nem lehet változtatnom. Nekünk őrizni kell a jegyestől kapott javakat, és ez a feladatunk, hogy ezt vigyük tovább az egyháznak a teljes kincsét. A katholón egyház nem csak általánosat és egyetemeset jelent, hanem egyszerre egészet, hogy nekünk az egész krisztusi tanítást, örökséget kell tovább adnunk, ugye? Ez a feladatunk, nem csonkíthatjuk meg, még akkor sem, hogyha a népszerűség vagy a korszelleme azt kívánná, hogy bizonyos dolgokon változtassunk, de mi kinyilatkoztatás azon nem lehet. És hát ezt kell tovább adnunk. És hát itt újra fölhívja a figyelmet arra, hogy ezt meg kell tartani. Ekkor leszünk hivatalosak, és azok a boldogok és azok az igazok, akik tanúságot tesznek Jézusról. És hát ezért is íródik ez a könyv, mert ő is tanúságot tesz Jézus Krisztusról, ez a szerző. Tehát a krisztológia, Krisztusról szóló teológiai eszmefuttatás az nem egy desztillált dolog, az nem egy matematikai vagy egy kémiai képlet, amit hűvösen akarom, érdekel, akár nem érdekel, elfogadom, nem fogadom, nem ilyen, hanem olyasmi, ami az én életemben egzisztenciálisan jelen kell, hogy legyen, és ez a tanúságtevés, hogy ezt így kell átvennünk, és így kell továbbadnunk, ja, ezt a tanúságot. Mert Jézus tanúsága a prófétaság lelke. A prófén igen annyit jelent, hogy valaki nevében szólni. Tehát, hogyha Jézusról akarunk prófétálni, akkor azt jelenti egész gyakorlatilag, hogy abban a szellemben, abban a lelkületben beszélünk, ítélünk meg dolgokat, döntünk, ahogy az Jézushoz és az evangéliumához kapcsolható, és ehhez tartozik a tanúságtétel és a prófétaság. Remélem, sikerült valami kis ízelítőt adni ebből a nagyon nehéz részből, de akinek van ilyen egyéni buzgó ambíciója, akkor a 12-től 20. fejezetig tartó részt úgy olvasgassa el a közeljövőben. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakatekézisét hallották.